Ferenc Orsolya, a űrkutatásért felelős miniszteri biztos az aréna vendége. Hogy akarják azt elérni, hogy a többség, aki nem megy, az fontosnak tartsa, hogy valaki közülünk mégiscsak menjen?
Ez egy régi vita, és pont úgy, ahogy itt az előző részben beszéltük, eszembe is jutott, hogy 1961-ben két nagyon érdekes vélemény volt egyszerre hallható. Az egyik egy Fritz Bader nevű filozófus és politikus volt, aki Németországban egy SPD politikusként azt mondta, hogy semmilyen erkölcsi alapunk nincs arra, hogy a Holdra menjünk, vagy a világűre foglalkozunk, amíg a Földön annyi megoldatlan problémánk van, annyi szerencsétlen és szegény ember ügyét kell képviselnünk. És ez egy magában akár igaznak is vehető álláspont lenne. És eközben van egy John Fitzgerald Kennedy nevű ember 1961-ben az Egyesült Államokban, aki pedig azt mondja, hogy nem azért, mert könnyű, hanem pont azért, mert nehéz, még abban az évtizedben embert küldünk a Holdra. Ez az Apollo program kezdete, és ez meg is történik 1969-ben. És a két szemléletmód között óriási a különbség. És amikor erről beszélek, akkor mindig a konklúzió az, hogy bár látszatra Fritz Badernek igaza is lehetett volna, azért nem volt igaza, mert azok a tudományos tények, adatok, ismeretek és azok technológia, ami az űrkutatás során az emberiségnek az ölébe hullott vagy a kezébe adatott, az itt a Földön segítette azt, hogy az életünket ma már jóval nagyobb létszám mellett is élhetően tudjuk élni. Tehát érdemben segítette az emberiséget, és segíti mind a mai napig. Hogy egy aktuális témát mondjak, a klímaváltozás, ami egy létező probléma, és az emberiség okozza azt a rapid anomáliát a Föld klímájában, ami egyébként nagy periódus idővel persze mindig is változik a bolygón, de ez a rapid változás, ami az elmúlt pár száz évben tapasztalható, ez az emberi tevékenység miatt van. Ennek a megismerésében, ennek a mérésében, nyomon követésében és esetleg valamilyen megoldásában is az űrtechnológia ott van most is, műholdas adatok és így tovább.
De ez érdekelni fogja azokat az embereket, akik például akár szorult helyzetükből adódóan is mondjuk szeméttel fűtenek? Vagy érdekelni fog engem, akinek mondjuk nincsen pénzem, csak 15 éves Németországban levetett autóra?
Az, hogy ezt az emberiség értelmezze, pontosan pontosítsunk, megoldani egy ilyen problémát nem lehet innovációs technológia nélkül. Hogy ebből az emberek mennyit értenek meg, az rajtunk múlik, hogy mennyire magyarázzuk el nekik. Én azt látom, hogy egyre jobban értik. Igenis lehet tudatosítani az emberekben a problémát, igenis lehet. Nem ijeszgetni kell, nem rémizgetni, de tudatosítani kell bennük, hogy gond van, de azt is, hogy a megoldáshoz milyen lépések szükségesek. Tehát a tudományra, vagy a tudomány által okozott problémára csak a tudományon keresztül fogunk tudni válaszolni. Ebben pedig az űrkutatásnak és az űrtevékenységnek megkerülhetetlen szerepe van. A Földről azóta tudunk egyre többet a működéséről, mint nagy rendszernek a működéséről, amióta kívülről megfigyeljük, tehát amióta űreszközökről figyeljük meg. Ez egy tény. Azóta tudjuk pontosítani az atmoszférikus adatokat, mérésadatokat, az óceán felszíni hőmérsékletét, a nagy légköri mozgásokat, tehát a meteorológiát és a klímát.
Mert és ugye, látszik, hogy gömbölyű.
Hát nem igen, és látszik, sorban. Hogy gömbölyű, igen, de egyébként ez egy érdekes jelenség a lapos föld, bár gondolom, ne erre vesztegessük az értékes perceket, de a lapos földnél pont az a dráma, hogy az egyébként létrehozott globális internet és globális információcsere sajnos nem szűri a tényt a fake news-tól, és mivel a természettudományos képzésünk az egész társadalomra nézve nem elégséges még mindig, ezért sajnos egy szűretlen hírből nem biztos, hogy mindenki el tudja dönteni, hogy az igaz vagy nem, és azt látjuk, de ugyanez az oltáselenesség is, hogy bizony sajnos azok az információk is szét tudnak futni egy pillanat alatt, amiknek nincsen valós alapja.
Mennyire gondolja komolyan az Európai Unió, hogy az űrkutatással akar foglalkozni, amikor olyan problémái is vannak, mint például az egyik leggazdagabb ország, Nagy-Britannia kiválása, és mondjuk nem ártana, hogyha lenne szervezet, amelyik a fölküldött eszközjelét 500 év múlva, vagy mondjuk 50 év múlva is képes lenne fogadni.
Nagyon fontos pontra tapintott rá ezzel, ugyanis pontosan a Brexit jelenti most az egyik legnagyobb fejfájást részben az Európai Uniónak is, részben az ESA-nak, az Európai Űrügynökségnek is. Ugyanis a Nagy-Britannia kiválik az Európai Unióból, ami egy főleg politikai alapokon nyugvó multilaterális szervezet, azonban teljes jogú tagja marad az Európai Űrügynökségnek, ami egy másik, elsősorban szakmai alapokon nyugvó multilaterális szervezet. De a jogosultságai azokon a területeken, ahol az Európai Unió a megrendelő és fizető fél, hiába az ESA a kivitelező, például ilyen a Galileo program, jelentősen visszafognak esni, megnyírbálódnak. És maga az Egyesült Királyság is komoly fejfájással küzd ebben az ügyben, ugyanis 5 milliárd font körüli összegért valószínűleg saját navigációs rendszert fognak telepíteni a világűrbe, mert ugyan a Galileo adataihoz azért hozzá fognak tudni férni, mint felhasználók, de már a fejlesztési oldalon nem fognak tudni úgy megjelenni, ahogy eddig. És akkor még a cégekről nem is beszéltünk, amelyek ugyan mondjuk nagy-britanniai érdekeltségűek, de leányvállalataik már Európai Uniós területen vannak. Óriási pókhálóban vergődik most ez az egész kérdés. A jogosultságok szintjén, az együttműködések szintjén, a space policy és a space diplomacy, tehát az űrpolitika és az űrdiplomácia terén, hogy mi fog ezután történni. Egész egyszerűen Nagy-Britannia képességeiről nem mondhatunk le az űrtechnológiában, mert óriási országról beszélünk, hatalmas képességekkel, földi vevőállomások sorával, ipari létesítményekkel, tehát ez mindenkinek fáj, ez az egész történet. De most, hát, most ez a helyzet, erre keresi éppen most a megoldást az Európai Ügynökség is, és az Európai Unió is.
Látják-e már, hogy mondjuk a Holdra visszamegyünk-e?
Biztos, hogy visszamegyünk, ezt már látják, igen. Méghozzá nem szeretek beslésekbe menni, mert az mindig, az sose jön be, de nagyjából 2025-ig én azt szinte biztosra veszem, hogy ember már tartósabban, tehát akár több hetesítő tartamban a Holdon fog tartózkodni.
De ezt például azért kell csinálni, mert ez nehéz, vagy azért, mert haszna van?
Azért, mert haszna van. Már, ugye, amikor azért csináltuk, mert nehéz, már akkor is azért csináltuk, mert haszna van, és erre majd esetleg a Voyager szondákkal kapcsolatban ki tudunk térni. Ez egy nagyon szép története az emberi tudománynak, de a Holdnak nagyon komoly hasznosítási lehetőségei vannak. Például azon kívül, hogy olyan anyagokat is próbálnak rajta keresni, amik esetleg a földi technológiákban, akár a fúziós erőművek kapcsán komoly segítséget nyújthatnak, azon túlmenően, ha bármilyen eszközt tovább indítunk a mély űr felé, akkor a Holdról könnyebb, hiszen ott ugye 1/6 G-vel kell számolni, a Hold 1/6 a Földnek, tehát nyilván ennek megfelelően jóval kisebb a gravitációja is, és könnyebb onnan elindítani bármilyen eszközt a világ mélyebb távolságai felé. Aztán a Hold ugye mindig ugyanazt a felét fordítja a Föld felé.
Mi van a másik oldalon?
Hát az egy hagyján, hogy ott mi van,
jó,
de hogyha... Igen,
már.
Az is.
Ték, mondjuk ezt mindig úgy mondjuk, igen. Hogy tük, de nem tük, csak ték.
Igen, de az a helyzet, hogy a Hold biztonságpolitikai szempontból is jelentős, mert óriási kontrollt tud gyakorolni egy ilyen álló hozzánk képest, ugye, tehát relatív viszonyában stabil pontról adott esetben valamely hatalom. Tehát csupa olyan kérdés nyílik meg, ami új kihívás biztonságpolitikailag is, tudományosan is, és technológiailag is.
Azzal az űrkutatás foglalkozik, hogyha mi van, akkor ha valamelyik eszközünk találkozik valamelyik másik világegyetem értelmes lényének, akár magával, vagy valami eszközével, vagy ez a kozmológia és a science fiction terület.
Ez már részben csillagászat is egyébként, a SETI, a Search for Extraterrestrial Intelligence, ugye ez a kutatási irány, meg ugye az exobolygók vizsgálata, az megint csak csillagászat inkább. Nem tudjuk, hogy van-e rajtunk kívül intelligens élet. Egyelőre keressük, és még most nem találtuk meg, aminek több oka is lehet, de mindenképpen ezt az irányt mindig vizsgálni kell. Én nem gondolom azt, hogy a legnagyobb kérdés a Holddal kapcsolatban ez lenne. Tehát a Holddal kapcsolatban az lesz a feladat, hogy a hatalmi érdekeket a különféle országok és érdekkörök hogyan fogják tudni érvényesíteni ebben a tőlünk már messzebb lévő világűrben. Ugye a közel körzetben is óriási kérdések nyílnak meg. Elon Musk ugye most fölbocsát több tízezer pici, hát vagy kisebb méretű holdat, hogy globális internetet, műholdat, hogy globális internetet biztosítson.
Kerülgetni kell majd az űrbe.
Hát az hagyján, már az most is megtörtént, mert az Európai Ügynökségnek az egyik nagyon értékes kutató műholdja majdnem összeütközött egy ilyennel, és hiába kérték, nem tért ki a Musk-féle műhold. A végén az Európai Ügynökség holdját kellett eltéríteni, hogy az ütközést elkerüljék. Ez azért probléma, mert egy ilyen eltérítési manőver üzemanyagot éget, és ez élettartamot rövidít, pályát kell módosítani, tehát ez mindenképpen befolyásolja a kutatási vagy a technológiai lehetőségeit egy eszköznek, és ez már kérdéseket vet fel. Kérdéseket vet fel az is, ha már csillagászokat emlegettük, hogy nagyon komolyan tiltakoznak a csillagászok, és igazuk van. hogy egész egyszerűen a földi mérések ellehetetlenülnek ilyen sűrűséggel betelepített alsópályás műholdak miatt, túl nagy lesz a reflexió, és nagyon komolyan zavarják. Tehát érdemben a földi teleszkópok nagy része majdhogy nem használhatatlan lesz, ha ezt komolyan gondolják. És aztán még arról nem is beszéltünk, hogy más nagy cégek is úgy gondolják, sorban állnak, hogy hát bizony ők is nagyon szeretnének ilyen globális szolgáltatásokat létrehozni, tehát óriási forgalomra kell számítani.
De ezt államok vagy a szövetségek monopolizálhatják a világűt?
Hát
vagy
az a helyzet,
a holdat, vagy azé lesz, aki erősebb.
Igen. Ez a gyarmatosításnak az az ideje, vagy nyugat, amikor ugye akinek a koltja előbb elsül, az nyert. Nem annyira van még, persze a nemzetközi jogban ezek a kérdések valamilyen szinten szabályozva vannak, de meglehetősen alul szabályozott a kérdés, ráadásul ezt érvényesíteni is kell tudni. Tehát önmagában az, hogy hozunk rendeletet arról, hogy mit lehet és mit nem, most is úgy van a szabályozásban, hogy az egyetemes emberiségé minden, ami a világűrben van, és az egyetemes emberiség céljaira kell békésen használni. No, aztán, hogy ebből mennyi valósul meg, az meg attól függ, hogy azok, akik ott vannak éppen, mire képesek és mire hajlandóak.
Hogyan fogják kiválasztani a magyar űrhajóst? Egyáltalán milyen feltételekkel kell indulni, amikor a vadászrepülőknek való jelentkezés feltételeit, ezt nagyjából tudjuk, rettentő szigorúak. Ma is ilyen szigorúak? Akkor nem lenne magánemberes, pénzes, befizetéses repülés?
Egyrészt azért szigorúak, tehát a standardek azok elég komolyak. Másfelől azért itt szét kell választani azt, aki relatíve rövid időre megy, ugye egy-két hétre, vagy aki húzamos ideig megy fel. A feladatok minősége is más, tehát aki rendesen kiképzett, hosszú idő hát fenntartózkodó asztronauta, annak olyan feladatokat is el kell tudnia végezni az űrállomáson, ami nem feltétlenül egy-két hetes utazás alatt merül fel, és tudnia kell az egész űrállomást kívülről, belülről, bármilyen vészhelyzetben tudnia kell reflektálni, azonnal cselekedni, tehát nagyon komoly állóképességet igényel. De valóban azért a hajnalhoz, az őskorhoz képest azért már oldódtak a feltételek, tehát ugye az elején kizárólag nagyon-nagyon keményen kiképzett vadászpilóták közül keresgéltek az amerikaiak is, és a keleti oldalon is. Most már azt lehet mondani, és mi is ezt szeretnénk majd követni, hogy megnyitjuk az egész társadalom felé. Férfi, nő, civil vagy katonai előélettel, hogyha úgy érzi, akkor bátran jelentkezzen.
Oroszul kell tudni?
Hát azt bizony kell, de azt mindenki.
Nem beszélnek az oroszok angolul?
Illetve megtanulnak a kiképzés során, tehát az, nem azt jelenti, hogy ha most valaki nem tud oroszul, akkor nincs esélye, de meg fog kelleni tanulni oroszul. Hát minden, a szojúzokon minden oroszul is, vagy oroszul van kiírva, meg hát egyáltalán ez így nem működik, tehát oroszok viszik fel, akkor oroszul tudni kell.
Hol kezdődik a keresgélés egyáltalán? Kiírnak egy nyílt pályázatot, magyar köztársaság kormánya, Magyarország kormánya űrhajóst keres?
Hát egyelőre még ezt nem szaladnék ennyire előre, mert ezt az orosz kollégákkal közösen fogjuk a részleteket tisztázni, hogy hogyan és milyen formában várják a jelentkezőket ebbe a programba majd, de én szívem szerint azt szeretném természetesen, hogy a lehető legnagyobb transzparenciával megnyitva minden 35 év alatti és 50 és 90 kg közötti testsúlyú és 150 és 190 cm közötti magasságú honfitársunk számára lehetőséget, akinek van valami ilyen természettudományos előképzettsége lehetőleg, és mondjuk angolul jól beszél, és oroszul pedig meg tud tanulni, lehetősége legyen a programba jelentkezni.
Teljesen nyilvánvaló, hogy nő is lehet.
Hát most is jelen pillanatban is több hölgy is tartózkodik az űrállomáson, sőt, most már többedik olyan űrsétára készülnek, amikor csak nők mennek ki. Ugye mindig többnek kell ki, mert két ember van kint, mert egymást is biztosítják, de hát ez egy nagyon komoly dolog, hogy bizonyítják azt, hogy teljes mértékben fizikailag is kompatibilisek ezek a feladatok a nők számára is.
Párosban kell majd csinálni, tehát két, legalább kettőnek kell lenni, hogyha valamelyik az utolsó pillanatban kap egy hőrkhurutot, akkor
hát persze, igen,
váltani.
Tartaléknak lenni kell, ahogy Farkas Bertalan mellett is ott volt Magyari Béla végig. Itt egy kicsit annyiból más a helyzet már, hogy itt azért reményeink szerint, mivel meg is nő a forgalom a világűr felé, és azért egy Európai Uniós, vagy Európai Ügynökség tagállamnak egy kiképzett űrhajós, amik ha most tartalék marad is, és nem ő repül, akkor is óriási lehetőségei nyílnak meg, hiszen ő akkor már egy kiképzett űrhajós, tehát válogatható a missziókba.
De hogy, mennyi idő alatt évül el egy űrhajós kiképzés? Azt szokták mondani, hogy egy rendes szakma az egy fél év alatt már elévül, mert hogy annyi minden fejlődik az adott területen. Miért pont az űrhajózás területén ne fejlődne?
Hát
tehát persze, egy kiképzett űrhajós az üldögél, hát ott akár egy fél évet is? Hogy...
Hát öregszünk is nyilván, tehát azért, ha telnek az évek, akkor ugyanazok a fizikai paramétereink már nem maradnak meg, mint pár évvel korábban, de azért itt minden egyes küldetéshez úgy is ki kell képezni. Tehát ha valaki egyszer végigcsinált egy komplet kiképzést, az már mindenképp egy nagyon jó alap. Tehát azt mondom, hogy ha tartalékosnak lenni is nagy dolog ezen a területen, bár nyilván azért az igazi élmény annak számára adatik meg, aki fel is megy.
Milyen hosszú a program? Tehát minden évben, vagy amíg az űrhajós, kiképzett űrhajós ki nem lép a küldhető időszakból, akkor mögötte is kell állni már egy kiképzett párosnak, és ő mögöttük is célszerű tervezni már egy kiképzett párost?
Nyilván ez lenne az ideális. Most Magyarország reális lehetőségei abban biztos, hogy a legfontosabb az, hogy most először sikerüljön, és a tudományos misszió, amit visz, az pedig a magyar tudományos életnek, a magyar egyetemeknek és kutatóhelyeknek jelentsen egy óriási lendületet, hiszen ez a legfontosabb, hogy ezek a fejlesztések itthon fognak zajlani, magyar mérnökök és kutatók és diákok, hallgatók fogják végigcsinálni. Tehát, hogy a magyar tudomány és űripar kapjon egy nagy lendületet. Hogy aztán hogyan fogjuk tudni folytatni, az nagyon sok mindentől függ, attól is, hogy ez a küldetés most hogy sikerül.
De a magyar űripar fogja, hát hogy mondjam, megmondani, hogy a mi űrhajósunk, a magyar űrhajós mégis mit csináljon fönt, hogy abból annak lent legyen haszna, vagy az oroszok fogják megmondani, hogy mire van ott műszer, terület, lehetőség, az európai űrügynökség fogja megmondani, hogy mit kell ahhoz, hogy teljesítsük az ő elvárásaikat. Szóval hogy áll össze az a mix, amit 0-24-ben az űrhajós csinál?
Itt mi már összeállítottunk egy előzetes tervet arról, hogy mik azok a tudományterületek, illetve kompetenciák, ahol Magyarország erős, és három nagy oszlopra fűzzük fel a teljes programot, az űrélettan, a föld környezetének vizsgálata és az anyagtechnológia és anyagtudományok területe. Ezen belül már több tervet is összeállítottunk, tehát majdnem 20 olyan tudományos kísérletet gyűjtöttünk már össze a kutatóhelyeknek a javaslataiból, ami értelmezhető. Az orosz kollégák már az első verziókat végignézve ezeket mondhatom egytől egyik befogadták, de létre fog jönni egy tudományos vegyes bizottság, amelyik a részleteket tisztázni hivatott, és ezen túlmenően az Európai űrügynökségnek is van beleszólása abba, hogy ők mit szeretnének esetleg a magyar űrhajós időben végezni, hiszen itt ez a lényeg, hogy ott van egy fönt egy ember, aki egy Európai űrügynökség teljes jogú tagjaként létező államnak az űrhajósa. Tehát teljesen jogos az az igény, hogy esetleg az Európai űrügynökség is használhassa ezt az űrhajós időt. És ebből az egészből áll össze majd a teljes program a végén, de hát itt az oroszoknak is alapvető beleszólása van, hiszen az ő moduljukban fog lakni az űrhajós, az ő eszközeiket kell majd neki is használni, tehát ez egy közös munka eredménye.
Úgy kell elképzelni, nagyon leegyszerűsítve, hogy reggel 8-tól fél 9-ig az Európai űrügynökségnek fontos feladatokat csinálja, aztán mondjuk a Budapesti Műszaki Egyetemnek fontos feladatokat, aztán az oroszoknak fontosat.
Hát ez úgy néz ki, igen, hogy megvan adva minden egyes kísérlethez, hogy űrhajós időben ez mennyi, ez 15 perc mondjuk naponta, vagy fél óra naponta, vagy hetente háromszor fél óra, vagy egy héten egyszer egy óra. Tehát a kísérlethez tartozik egy becsült űrhajós idő, és akkor az az értékébe beleszól nyilvánvalóan.
Mikor hipályáztatnak, mikor választanak ki, mi a terv, és mikor repül?
Igen, a terv ugye, hogy 2024-ig sikeresen megtegye ezt a missziót a magyar űrhajós, tehát hogy végre tudja hajtani. Az, hogy ez pontosan mikor lesz, az attól is függ, hogy milyen a foglaltsága a menetrendnek, hiszen itt nagyon sok mindentől kell függővé tenni a modul kihasználtságától, az indítások idejétől. A terveink szerint itt az államközi szerződés hamarosan mindent rögzíteni fog a sarokpontokat, és onnantól kezdve az ebben a fél évben, vagy ebben az előttünk álló pár hónapban meg tudjuk nyitni a pályáztatási rendszert, és meg tudjuk nyitni a programok számára a tervezési fázist.
Hogyha 24-ig kell megcsinálni magát a repülést, akkor addig van még 4 év, mert most 20 januárja
van.
Mikorra kell kiképzett űrhajósnak lennie, legalább kettőnek Magyarországon?
Hát én 22-23 között már érdemben tudnunk kell, hogy ki az a, már nem csak tudnunk kell, már annak a két embernek a kiképzését kell végezni, akik aztán ugye 24-ben repülnek.
A kiképzés ugyanúgy, mint annak idején Farkas Bertalan és Magyari Béla idején, ezt az egy-egybe az oroszok csinálják?
Nem, akkor is volt itthon azért egy előfázis, és itt most
Kecskemét?
Is... Igen, a repülőorvos, így van, a repülőorvosi kutatóintézet, de most is arra számítok, hogy bizonyos fázisok itthon lefolytathatóak, a válogatás egy része szinte biztosan, de a kiképzés dandárja, ahogy egyébként a NASA űrhajósai számára is, és az ESA űrhajósai számára is, az igazi fontos részek azok kint történnek Oroszországban.
Hogy fogják fenntartani egészen addig az érdeklődést, mert azzal, hogy újra lesz magyar űrhajós, most nagyon sok helyen beszélhetnek erről nyilván, de 4 év azért elég hosszú idő, és a kiképzés az nem feltétlenül olyan nagyon látványos dolog, a pályáztatás se annyira.
Hát azért azt remélem, mert azért az nekem célom is, hogy a közvélemény folyamatosan tájékoztatva legyen arról, hogy ez mi és hogy történik. És azért szeretném, hogy a természettudományos érdeklődés, ami egyébként a fiatalok, a gyerekek részéről nagyon nagy, és azt tapasztalatom, hogy általános iskola felső tagozatban, középiskolákban borzasztóan érdeklődnek a gyerekek, ezt használjuk ki. Mert meggyőződésem, hogy a természettudományok mélyebb művelése nélkül abból a csapdahelyzetből, amiben jelenleg az emberiség került, nem fogunk tudni kievickélni. És ezeket a természettudományokat és az ilyen megoldásokat már azok a most még gyerekek fogják nekünk megoldani, akik most az iskolapadban ülnek. Az ő figyelmüket muszáj felkeltenünk a fizika, a kémia, a természettudományok világa iránt, hogyha azt várjuk tőlük, hogy oldják meg azokat a problémákat, amik a Földet jelenleg fogva tartják.
Ha jól tanultok, lehettek űrhajósok is?
Igen, akár ez is lehet egy üzenet, de mindenképpen dolgozhattok az űrszektorban, ami jelenleg a világ egyik legnagyobb húzóágazat, leggyorsabban fejlődő húzóágazata.
Az űrhajósok lelkével akarnak-e foglalkozni, mert az ember már az űrhajós életének a csúcsa, és irodalmi példákból tudjuk az amerikaiaktól az oroszokon át sok más példáig, hogy onnan nagyon nehéz visszajönni és a Földön tovább folytatni az életet úgy, hogy nem biztos, hogy lesz második repülés.
Igen, ez egy nagyon komoly kérdés. Egy kicsit ilyen poszttraumás stressz helyzethez hasonlítható, tehát nagyon-nagyon nagy kihívással kell szembenézniük, óriási igénybevétellel, hatalmas teljesítmény, és utána mi van? Ez egy fontos cél is egyébként, és a mostani űrhajósok, akik most repültek, vagy vannak fönn, őnáluk ez már rendszeresített, hogy utána az életük további folytatásában is látniuk kell, hogy feladatok várják őket, hogy komolyan igénylik a tudásukat, hogy kutatásokba kapcsolódnak be, akár a földi irányításban szerepet kaphatnak, tehát számítunk rájuk. Ez egy olyan emberi teljesítmény, egyébként ez szinte minden nagy emberi teljesítménynél így van, annál is, aki körbehajózza a Földet, vagy megmászza a Himaláját, vagy valami nagyon komoly küldetést elvégez, hogy utána is kell valamit mondani, hogy most hogyan tovább. Ez egy olyan szerencsés terület, ahol az innováció, a technológia és a tudomány olyan nagyfokú eszenciáját lehet megtalálni, amivel biztos, hogy fontos szerepe lesz később valakinek, aki itt elmélyült.
Mennyi a politika a mi repülésünkben, ami majd csak lesz? Mert hogy ez nem tűnik nagyon drágának, ennél drágábban visznek az oroszok
jóval
saját rakétájukkal.
Jóval drágában visznek föl, például az Egyesült Államokkal más szerződést kötnek. Itt nincs egy állandó árlista vagy katalógus ár. Ez mindig minden egyes misszionál egyéni megállapodások kérdése két ország között. Ha azt politikának vesszük, hogy Magyarország és Oroszország számos területen jó kapcsolatot ápol a gazdaság vagy az energiaszektor vagy egyéb vonatkozásban, akkor nyilván ez jó, hogy itt is ezt érvényesíteni tudjuk. De ugyanilyen fontos az Egyesült Államok számára is, hogy ezen a területen együttműködjön az oroszokkal, vagy Kína, vagy India számára. Tehát nem több ebben a politika, mint általában az ilyenfajta diplomáciai tárgyalásokon.
Hogy látják az oroszok, meddig fogják bírni ezt az egyébként drága mulatságot? Mert emlékszem, az interkozmosz idején még volt Szovjetunió, utána jelentősen átalakult Oroszország is. Tehát ők ezen a területen kitartóak? Nem engedik ki a kezükből?
Nagyon kitartóak, és azt kell mondjam, hogy jó döntéseket hoztak akkor, amikor még a legnagyobb válság idején, és amikor tényleg pokolian visszaesett a gazdasági teljesítményük. Bár megérezte a szektor, de kitartottak, ugye akkor is üzemeltették az űrállomást, és így tovább, mert most térül úgymond az meg, hogy ők nem vesztettek kompetenciát. Tehát amit tudtak akkor, azt ők ma is tudják. Mivel ez a gazdasági ágazat is bővül méghozzá dinamikusan, az Európai Ürügynökség 1:6 megtérülési arányjal számol az űriparban, ez egy óriási szám. Dinamikusan és hatalmas mértékben fejlődik ez a szektor, ezért az itt évtizedesen befektetett tudás és energia és erőfeszítés megtérül. Nyilván arra nehéz becslést adni, hogy ki hogy fog állni 5 vagy 10 év múlva. Sok mindentől függ ez, geopolitikától, bármi változhat, most eléggé sok minden instabil a Földön egészében. De én nem gondolnám azt, hogy az oroszok ezen a területen elengednék azt a tudást, amit eddig megszereztek.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Ferenc Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.